Kedves hallgatom! Izrael istenfélő maradéka, Isten népe, Isten után vágyik minden korszakban. Dávidot látják maguk előtt. Azt hiszem, Dávid könnyen elmondhatta volna e 42. Zsoltár szavait egy barlangban elrejtőzve, amely a völgyre nézett. Hallhatta a vadászokat és a kutyák ugatását, és néhány pillanat múlva rohanás zörejét a bokrokban. Dávid őrei felriadtak. Egy kis forrás volt a barlang bejárata közelében, és hamarosan egy kis szarvas habzó szájjal, habzó oldalaival belevetette fejét a vízbe, és nagyot ivott a vízből. Várt egy pillanatig, figyelt, aztán megint ivott egy kortyot. Ezért a zsoltáros elmondhatta. Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Vajon te is így érzel Isten felől? Vannak, akik állítják, hogyha valaki nagyon megtartja a törvényt és a 10 parancsolatot, akkor tetszik Istennek. Barátom, az ember elidegenült Istentől. Többre van szüksége a 10 parancsolatnál. A 10 parancsolat bemutatja, hogy bűnösök vagyunk, és fellázadtunk Isten ellen. Nincs meg az a képességünk, hogy vele közösségben legyünk. Ezért újonnan kell születnünk. Be kell kerülnünk Isten családjába, és arra a helyre, ahol elmondhatjuk nem csak mint egy verset a Szentírásból, hanem teljes szívünkből, ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Ez különösen jelentőség teljessé válik Izrael maradékának, de most is jelentős Isten sok gyermekének. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? 42. Zsoltár, 4. vers. Sok sírás történt Egyiptom téglavetőinél, és lesz a jövőben is. Ez lesz az igazi gyötrelem a nagy nyomorúság időszakában. Hol van a te Istened? Mikor jön el a Mesiás? Miért csüggetsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. 42. Zsoltár, 6. vers. Megdorgálja magát ezért az elcsüggedésért, és bátorítja magát, hogy bízzék Istenben. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény örvénynek kiáll zuhatagjait hangjában. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. 42. Zsoltár, 7. és 8. vers. Ez Jónás nyelvezete, amit imádságában használt. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Jónás könyve, 2. rész, 4. vers. Jónás lekerült a halál torkába. A nagy nyomorúság alatt Izrael azt gondolja, hogy végleg elpusztul, de Isten megszabadítja őket. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr. Imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? 42. Zsoltár, 9. és 10. vers. Érzed néha magad ilyen állapotban? Biztos vagyok benne, hogy sokan kerülünk ilyen helyzetbe. Miért csüggetsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. 42. Zsoltár, 12. vers. Ebben az elkeserítő állapotban Istenhez fordul. Nehéz óráiban a maradék visszatér Istenhez. Nem kap segítséget sem keletről, sem nyugatról, sem északról, sem délről. Segítsége egyedül az Úrtól van, a menny és a föld teremtőjétől. A 43. Zsoltár szorosan kapcsolódik a 42-hez. A maradék hívja Istent, hogy ténykedjék a javára. Szolgáltas nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben. Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem. 43. Zsoltár, első vers. Itt Izrael maradéka beszél. Az Antikrisztus hazudik. Szövetséget köt ezekkel az emberekkel, aztán megszegi a szövetséget a hét közepén. Amikor ez bekövetkezik, akkor így kiáltanak. Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem. Nem tudom, hogy imádkoztál-e már valaha így, de én már imádkoztam. Ó Istenem, ne engedd, hogy diktátor uralkodjék az országunkban. Ennek mindig fennáll a veszélye. Kérnünk kell Istent, hogy szabadítson meg minket az álnok és alattomos emberektől. Nem akarom, hogy rajtam uralkodjék. Már elég volt belőlük a történelemben. Attól tartok, hogy országaink helyzete nagyon is közelebb sodor minket egy ilyen állapothoz. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba. 43. Zsoltár, 3. vers. Küldd el világosságodat és igazságodat. Miért imádkozik a Zsoltáríró? Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliuma, 8. rész, 12. vers. Ezt is mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. Ezek az Úr Jézus Krisztus nyilatkozatai voltak. Ezek nem veszhettek el hallgatói között, mert ha tudták, hogy ő a világosság és az igazság, akkor azt is tudták, hogy ő a Mesiás, aki eljön, hogy megszabadítsa őket. Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba. Vissza akar menni Jeruzsálembe. Imádkozni akar a templomban, és vissza akar térni Istenhez. Miért csüggetsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. 43. Zsoltár, 5. vers. Ezekre az imádságokra válasz érkezik, és régen várt Mesiásuk visszatér. Akkor majd Ezékiel proféciája teljesedik be. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 26., 27. és 28. vers. Most ismét egy oktató Zsoltárhoz érkezünk, és ez a Kórá fiainak Zsoltára. Jól lehet, nem tudjuk meghatározni az izraeli történelmi körülményt, ami ezt az imát kiváltotta, mégis ismerjük a prófétai értelmezést. Ez Izrael hűséges maradékának végső tapasztalata lesz, mielőtt a Mesiás visszatér, hogy megszabadítsa őket. Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. 44. Zsoltár, 2. vers. Gedeon ugyanezt mondta. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Bírák könyve, 6. rész, 13. vers. A nyomorúságnak abban a korában, amikor Isten már-már megszabadítja őket, Izrael hivatkozik Isten múltbeli segítségére. Isten avatkozott be a történelembe korábban, és ő avatkozik be ismét. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. 44. Zsoltár, 2. vers. Ez Mózes és Józsué korára utal. Isten kiűzte Kánaán lakóit, mert súlyos bűnökben leledzettek, és elplántálta népét ugyanazon a földön. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. 44. Zsoltár, 4. vers. Isten adta azt az országot Izrael gyermekeinek. Nem foglalták el saját erejük és bölcsességük által. Egyéni alkalmazás szerint Isten jobbja az ő hatalmas, feltűrt karja a megváltásban, amit 2000 évvel ezelőtt mutatott be a keresztben. Hallgassuk szívének kiáltását. Te vagy királyom, ó Isten! Parancsodra megszabadul Jákób. 44. Zsoltár, 5. vers. Remélem, érted, hogy Jákób egyrészt maga Jákób, másrészt Izrael népe. Amikor felkiált, te vagy királyom, ó Isten, akkor Izrael királyáról beszél. Ami Urunk Jézus, Izrael királya, és visszatér, hogy megszabadítsa szenvedő népét. Természetesen ezt ránk is alkalmazhatjuk, de hagyjuk ezt a Zsoltárt megfelelő szemléletben, és majd nekünk is üzenetet tartalmaz. Általad verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem. 44. Zsoltár, 6. és 7. vers. A nagy nyomorúság időszakában az istenfélő maradék majd bosszúért kiált Istenhez. Ők a törvény alatt élnek, és joguk van ehhez. Ma nekünk imádkoznunk kell azokért, akik bántalmaznak minket, és még ellenségeinket is szeretnünk kell. Ezt nagyon nehéz megtenni, de átadhatjuk ellenségeinket az Úrnak. Nem kell bosszút állnunk magunkért, mert az Úr ezt mondja. Enyém a bosszú állás, én megfizetek. Sokan vannak, akiket át kell adnunk az Úrnak, nem csak az üdvösség érdekében, hanem a bosszú állásért is. Nem azokról beszélek, akik nekünk egyéni bántalmakat okoznak, hanem azokról, akik próbálják akadályozni Isten igéjének terjesztését. Törnyű az, hogy valakiket befeketítenek, akik kiállnak Isten igéjéért. Nagyon óvatosnak kell lennie bárkinek, aki bírálja lelki pásztorát. Mindenképpen meg kell alapozni a bírálatot. Egyeseknek a lelki pásztor Isten ügyét képviseli a földön. Istent ítélik meg nagy mértékben azon az alapon, amit mond. Ha hitelképtelenné tesszük, akkor Istent vonjuk kétségbe a szemükben. Azt hiszem, sok fiatal ezért fordult el a Bibliától és az egyháztól. Sokan keresztjén otthonokban nőttek fel, és szüleik rossz példát mutattak nekik. Helytelen, ha kifogásoljuk azt az embert, aki Isten igéjét hirdeti. Ha valami helytelennek tűnik, akkor kérnünk kell Isten beavatkozását, és nem nekünk kell kézbe vennünk az ügyek irányítását. Izrael nagy bajba kerül. Az ellenség tombol ellene. Az a kis szarv, amit Dániel említ, a legmagasságosabb szentjei ellen indul. Ezek zsidó szentek, és az Antikrisztus harcol ellenük, hogy legyőzze őket. Arra figyelmezteti őket az ige, hogy ne üssenek vissza. Elutasítják a fenevad bélyegét, és ezért sokukat elpusztítják. Elkeseredésükben Istenhez kiáltanak. Azt hiszem, ez lesz a világtörténelem legsötétebb pillanata. Miatta gyilkolnak minket naponta. Vágójuhoknak tekintenek. 44. Zsoltár, 23. vers. Ez a vers nem a mai egyháznak a képe, ugye tudod? Sok hívő szenved Krisztus nevéért, de általánosságban az egyház nincs az üldözés tüzében. Mégis Izrael maradékát üldözik majd abban a korban, és itt a maradékot látjuk magunk előtt. Ezt nagyon világossá akarom tenni. Terkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl! Ne taszíts el végképp! 44. Zsoltár, 24. vers. Itt Istent költögeti a zsoltárírót. Isten nem alszik. Nagy elkeseredésében a maradék kiált fel ilyen módon. A makkabeusok ideje alatt, vagyis az Ó és Új Szövetség keletkezése közti időben, Izrael ellenségei előtérbe kerültek. Ami a múltat illeti, abban a korban Izrael többet szenvedett, mint bármikor történelme folyamán, de az semmi sem lesz ahhoz a szenvedéshez képest, amin át kell mennie a nagy nyomorúság időszakában. A makkabeusok korszakában volt az ébresztők nevű papi csoport. Ők kiáltottak Istenhez ilyen szózattal. Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Nem kell Istent felköltenünk még akkor sem, ha olykor úgy érezzük, hogy szükség lenne rá. Abban a jövő korszakban a maradék is úgy érzi, hogy Isten alszik, és ezért így költögetik Istent. Terkenj fel! Miért alszol, Uram? Amikor eljön az a nap, Isten nem alszik. Ő kész beavatkozni. Nem veti el népét örökre. Miért rejted el orcádat? Miért felejted el nyomorúságunkat és inségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból! 44. Zsoltár, 25., 26. és 27. vers. A 45. Zsoltárt messiási Zsoltárnak tekintjük, és így idézi a zsidókhoz írt levél. Ez egy újabb, oktató Zsoltár, amit Kórá fiai szereztek, és ezt a címzést viseli, a karmesternek, a liliomok kezdetű ének dallamára, Kórá fiainak tanítóköltemény, a szeretet éneke. Ez Krisztus, a mesiás bemutatása. Ő a völgyek lilioma és Sáron rózsája. Ennek fordításában a targumok hozzáteszik. Szépséged, ó mesiás király, nagyobb, mint az emberek fiaié. Ez a nagyon csodálatos Zsoltár Krisztus második eljöveteléről beszél. Ez megváltoztatja a Zsoltárok alaphangját, a nyomorúság gyötrelmében levő nép kiáltását, a király eljövetelét diadalmasan ünneplő énekké, ahogy le van írva a Jelenések könyve 19. fejezetében. Ami Urunk Jézus Krisztus is beszélt erről, és ez a világ reménysége. Tívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el. Nyelvem gyors, mint az írnok tolla. 45. Zsoltár, 2. vers. Szívem zsong a szép szavaktól. Ez azt jelenti, hogy túláradó örömben tör ki. Valamit el kell mondania, és az a vágya, hogy bárcsak el is mondhatná, mert nyelve gyorsabban mozog, mint a tolla. Ez sokunkra nézve igaz. Volt-e már örömed valami felett, és próbáltad azt levélbe foglalni egyik barátodnak, és amikor végigolvastad, láttad, hogy mennyire nem megfelelő, és bárcsak elmondhattad volna a leírás helyett. Néhány perccel ezelőtt én is ilyet éltem át. Nem tudtam elmondani azt, amit meg akartam mondani egyik barátomnak egy levélben, ezért felhívtam telefonon. A zsoltáros nem hívhatott minket telefonon, ezért van a 45. zsoltár előttünk nyomtatott formában. Legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten örökre. 45. zsoltár, 3. vers. Ez csodálatos zsoltár, és Krisztus személyével foglalkozik. Pál megemlítette ezt, mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. 2. Korintusi levél, 3. rész, 18. vers. Barátom, többször kell őt néznünk. Ebben a zsoltárban őt látjuk, de nem mint megváltót, hanem mint királyt. Kösd derekadra a kardodat, te hős! Ölts pompás díszruhát! 45. zsoltár, 3. vers. Ebben Krisztus jön elénk nem mint megváltó, hanem mint király az ő 2. eljövetelekor. Imádkozzunk! Drága Jézus Krisztus, köszönöm, hogy megígérted visszajöveteledet, és várhatlak téged éjjel és nappal. Add, hogy bízzam abban, hogy amit ígértél, azt valóra váltod, és magadhoz veszed a te népedet, a te dicsőségedbe. Segíts, hogy felkészüljek arra a nagy napra. Ámen.